Üdvözlöm Önöket szeretettel. A mai témánk is olyan téma, ami személyesen talán mindannyiunkat érint, engem legalábbis biztosan. Azért is beszélek róla, mert az emberhez sokszor tartoznak olyan megkötözöttségek, olyan kötelékek, amelyektől jó lenne szabadulni. Ez a kép is talán jelképezi azt, hogy ezek a kötelékek nagyon erősek, sokszor vasláncok, és úgy tűnik, hogy emberileg szinte lehetetlen tőlük szabadulni. Pedig a szeretethez tartozik, kapcsolom az elmúlt témához, a szabadság. A szabadsághoz a fejlődés, és megkötözöttségekkel együtt, kötelékekkel, láncokkal együtt az ember úgy érzi, mintha rab lenne. És pont ez a dolog az, ami bennünket izgat, hogy vajon mitől vagyunk olyanok, hogy úgy érezzük sokszor, hogy nincs szabadságunk, nincs levegőnk, valami megköt. Családi kötelékek, családi, régi, gyermekkori emlékek, mély fájdalmak, sebek, sérülések, megalázások, erőszaktételek, és ki tudja micsoda. Emlékszem rá, múlt héten nővéremmel nagyon-nagyon hosszú idő után, 30 év múlva visszamentünk a régi általános iskolánkba, Tatabányán, beléptünk a termekbe, megnéztük a mellékhelyiség, többenetes, ugyanolyan 30 éve. És ahogy beszélgettünk együtt, megkérdeztem, hogy emlékszel rá? Félelmetes volt, olyan sok szorongás volt itt. Annyit szenvedtünk ebben az iskolában, és én is emlékszem rá. Felidéződnek emlékek, megalázások, amikor egymást a gyerekek megalázták, meg persze engem is, bántottak bennünket, vagy engem, és olyan mély nyomok ezek. Sokszor olyan kibogozhatatlanok, hogy hol van a hatásuk, vagy... Az ember megdöbben azon, hogy sokszor pont olyan magatartást vesz fel, amit a legjobban elítélt mondjuk gyerekkorában. Nem ismerős ez a jelenség? Sokszor az ember felnőtt, vagy idős korában döbben rá, hogy hát az apám vagy az anyám pont ezt tette velem, amit úgy el akartam kerülni, és aztán mégis ezt teszem. Nem kényszeres magatartás ez? Miben gyökerezik? Hogyan tudunk ezektől megszabadulni? Ezek a nagy kérdések, amelyek izgatnak bennünket. Nagyon sokféle érzelmi zavar van, ami megkötözhet bennünket és megnyomoríthat. Kényszeres magatartás. Ugye azért nevezzük ezeket megkötözöttségeknek, mert nem tudunk tőlük szabadulni. Már akarnánk, már tudjuk, már felvilágosítanak. Emlékszem rá, tegnap beszélgettem egy személlyel, aki dohányzik, és szóba jött az a téma, amiről egyszer egy másik előadáson beszéltem, az ő hozzátartozója vetette fel, hogy te amikor a cigarettát megveszed, akkor mindig azt kéred a elárusítótól, hogy ne azt adja, amire az van, hogy a dohányzás halált okozhat, hanem azt, ami a környezetének káros és betegséget okozhat, mert az nem olyan rossz, és akkor azt adják neki. Tehát tudja, de azért mégis az enyhébet kéri, azt a cigarettát akarja elszívni. De mégis veszi a cigarettát, ugye? Tehát ez már nem uralkodás fölötte, hanem már ő uralkodik rajtunk. Hát ilyenkor jelenik ez meg. Nagyon sokféle fajta megkötözöttség van, amikor Amerikában jártam, a világ legnagyobb fáit szemléltem, és hát néztem ezeket a gyönyörű fákat, 80-100 méter magasak, 20 méter, 12 méter széles átmérőjük, elképesztő nagyságúak. Egyik fán volt egy ilyen hatalmas nagy kinövés, dudor, daganat, ki tudja milyen, de hát már 2-3 ezer éve hordozza, vagy lassan kifejlődött. De hát ott volt rajta, nem volt valami szép. És aztán voltak kivágott fák is, és ott megfigyelhettük az évgyűrűket, és azt láthattuk, hogy bizonyos években, bizonyos évgyűrűknél észrevehető változások voltak. És valószínűleg például égési sebeket is láttunk, hogy abban az évben megégett a fa kérge, és az látható volt egy szenes réteg, aztán utána valahogy fölénőtt érdekes módon, de nem tűnt el, nyomtalanul. És így lehetünk talán mi is sokszor, hogy bár fölénőnek dolgok, eltemetik emlékek, újabb események, történések, de valahol a mélyben megmaradnak bennünk sérülések. Neheztelések, fel nem dolgozott élmények. És ezek valahogy időnként előtörhetnek. íme ilyen megégett fát is láttunk, ami egy közeli tűzvészben égett meg, egy hatalmas mély vájatot égetett a törzsbe, de él a fa. Él a fa. Virul. Látjuk a zöld lombokat is. Ezek gigantikus méretű fák. Itt is látunk egy ilyen sérülést. Hát ugye ezzel próbáltam párhuzamba hozni azt, hogy talán a következő, igen, dián látszik, hogy a védelmet nyújtó kéreg állarcunk fedezéke mögött életünk évgyörői kitörölhetetlen nyomot hagynak bennünk. Régi fájdalmas sérülések, emlékek, tragikus szégyenfoltok, elfojtott érzések, bűnök, önvádak, amelyek valahol ott vannak bennünk, és nagyon sokszor hibáztatjuk a másik embert, és hibáztatjuk a körülményeket, a szüleinket, a társadalmat, a pénztelenséget, a rendszert, és ki tudja micsodát, és nem vállunk érte felelősséget. Úgy gondoljuk, hogy más hibás, nem mi. Ezzel kapcsolatban egy történetet hallottam, még régen. Battle Creekben élt egy gyáros vállalkozó, akinek nagy gyára volt, és sok embert foglalkoztatott, de rendkívül csúnya stílusa volt, finoman fejezve ki magamat. Úgy beszélt az emberekkel, mint a kutyákkal, és káromkodva, megalázva embereket, és ő ezt természetesnek tartotta. És amikor szóltak neki, hogy hát így nem lehet emberekkel bánni, hát ne viselkedjen így, kitörései voltak, dührohamai és egyebek, azt mondta, hogy az egész gyár hibás. Bezáratod ma gyárat, bezárta a gyárat. Hazament, legalább otthon békén van. De hát otthon is így viselkedett. És az otthoniak is rászóltak, hogy hát hogy beszélsz velünk? Hát ezt nem engedheted meg magadnak. Hát miért viselkedsz így? Ti vagytok a hibásak. Feldühödött a világra, elment otthonról, vett egy kis házat az erdőben, oda ment, 3-4 hónapig kiköltözött, és aztán hát ott élt egyedül. Milyen békés itt a világ, nem piszkálnak engem. Hát aztán egyszer csak, mint ahogy rendszeres napi rendszerességgel ment ki egy kis patakhoz, hogy vizet szerezzen magának, és hát ott a korsójával letámasztotta a korsót rendre, és hát ott folyt bele a víz, és egyik alkalommal a körre, amire támasztotta ezt a korsót, hát ilyen lejtős kő volt, és mindig lecsúszott róla a kis patakba a korsó, és hát úgy többször visszatette, de megint lecsúszott, ahogy telt meg, a súlyától úgy mindig lecsúszott. Egyszer csak már harmadik, negyedik alkalom után fogta a korsót, így visszatette, csak hát ez korsó volt, és széttörött. Megint kitört. És szítta a korsót, meg szítta a patakot. Illetve már nem is tudta, hogy mit szidja, mert hirtelen megdöbbent, megállt, és rádöbbent arra, hogy itt most nincs senki, akit hibáztathatna. Hát a követ csak nem hibáztatja, vagy a vizet. Tessék? És ekkor döbbent rá, hogy a probléma ő benne van. Nagy utat tett meg, nem? Elhagyta a gyárát, elköltözött otthonról. Hogy a probléma bennem van. Miért török ki? Miért vagyok indulatos? Miért vagyok erőszakos? Miért vagyok ilyen ember? Ekkor kezdett el gondolkodni, hogy valami nincs velem rendben. Hát ez a történet jelképes is, sok mindent kifejezhet, hiszen nagyon sokszor az embernek meg kell járni ilyen nagy utakat, míg egyszer csak eljut odáig, hogy ne másokat hibáztassunk, hanem a probléma velem vagy bennem van. Igen, ezt mondtam. És amikor az ember ezzel a dologgal szembesül, egy másik történettel szemléltetem ennek a megkötöző erejét. Indiában történt egy egyszerű kis eset, árusított egy kereskedő fürjeket, és hát, hogy ne repüljenek el, mindegyik lábához kötött egy kis spárgát, és egy botra ilyen gyűrűkkel mindegyikhez egy gyűrűt kötött, és hát ott voltak a fürjek, és körbe-körbe mentek a bot körül. Így nem gabajoltak össze, de tudtak mozogni. És arra ment egy jó lelkű, gazdagabb ember, meglátta ezeket a szegény fürjeket, hogy körbe-körbe járnak, és ő tisztelte az élőlényeket, az életet, és mondta, hogy hát kiváltja ezeket az élőlényeket, megkérdezte, mennyibe kerülnek a fürjek, mind az egész, elmondta, akkor én megveszem őket. Kifizette az árat, és azt mondta, most arra kérem, hogy mindegyikről oldja le a kötelet, és engedje őket szabadon. És képzeljék el, hogy leoldotta a kereskedő a kötelet, és mit csináltak a fürjek? Mentek tovább körbe. És azért el kellett őket hessegetni, menjetek már innen el. Fürjek repültek egy pár métert, és leszerepültek a földre, és ott is mentek körbe. Tetszenek érteni? A berögzött szokások, a begyakorolt, kijáratott évgyűrűk vagy pályák bennünk egyszer rabbá tesznek bennünket, pedig szabadok lehetnénk. Tetszenek emlékezni az elmúlt előadás a szeretet kapcsán? Hát a Teremtő a legnagyobb szabadságot adja nekünk, Jézus így mondta, akit a Fiú megszabadít, valósággal szabad. És a szerelmese, aki az ő menyasszonya, a vőlegény Krisztus a menyasszony, az egyház vagy a hívő ember, azt mondja a menyasszonyának az Úr, fuss én szerelmese. Légy hasonló a vadkecskékhez és az őszhöz a mezők hegyein, és fuss én szerelmesem. Az ember rabbá válik ezek következtében, és ezektől kell szabadulnunk. Kellene, ha akarunk, nagyon sok ember nem. Nagyon sok ember egy bizonyos megkötözöttségben érzi biztonságban magát. És nem akar szabadulni. Nem erőltethetjük. Mi magunk döntsük el. Emlékszem egy motoros barátomra, aki azt mondta, hogy neki a motor olyan szenvedélye volt, hogy minden pénzét a motorra költötte, barátaival száguldottak az erdőkben, mezőkön. A motor volt az egyetlen cél. Azt mondta, hogy már annyira elköltötte rá minden pénzét, hogy ő már szinte csonttá lesoványodott, és amikor jött valami pénz, akkor is a motorra költötte, meg benzinre, és egyszerűen már 3 napig nem tudott enni, és hát aztán csak kapott valami alkalmi munkát, gyorsan elvégezte, kapott 1000 forintot, és nem evett semmit, hanem futott a benzinkútra egy kannával, és vett azért a 3000 forintért benzint. És be a motorba, és be az erdőbe, és 100-al. És egyszer csak az erdő közepén kifogyott a motor, miután egy fél órát motorozott, és ott maradt a motorral, üres tankkal, egyedül, és akkor úgy összeroskadt, leesett a földre, és erőtlen is volt, és azt mondta, hogy ez engem meg fog ölni. Ez nekem a halálos ellenség. Meg fogok halni. És akkor hozott egy döntést, hogy ő leteszi a motrot. Ő nem hajlandó tovább motorozni. Szóval tetszenek érezni, hogy ez nem játék kérdés, ugye? Nagyon sok ember életében olyan mély nyomot hagy ki egy ilyen megkötözöttség, hogy az életébe kerül. Hát, jó néhány ilyen embert ismertem. Milyen sérüléseink lehetnek? Hogyan vájodhatnak ki az életünkbe pályák, amelyek megkötöznek bennünket? Az első az alacsony önértékelés. Amikor az ember úgy érzi, hogy nem jó semmire, amit csinál, az nem ér semmit, nem felel meg a környezetének, és ezért, ha tőle függne, nem is csinálna semmit, de a legtöbb esetben nem is nagyon csinál, abszolút visszahúzódó életet él. A második pont az ellentéte a perfekcionizmus vagy tökélybetegség, bár ez is abból fakad, mert meglátjuk, mindegyik dolog egy mély gyökérből fakad. A tökélybetegség vagy perfekcionizmus, vagy mindegyikre mondok példákat is, amikor az ember úgy érzi, hogy ahhoz, hogy őt elfogadják vagy szeressék, meg kell felelni. Neki jól kell teljesíteni. Neki tökéleteset kell nyújtani. Ha vallásos ember, akkor is. Akkor Istennek kell megfelelni. Vagy a törvénynek kell megfelelni. Egy munkahelyen, a főnöknek, egy családban, a gyereknek, vagy a stb. Nagyon sok asszony, anya a gyerekének akar megfelelni. És rabjává válik a gyerekének. És nem egyszer-kétszer láttam olyan édesanyát, amikor a gyerek felnőtt, és elment otthonról, összeoblott. Nemrég is találkoztam egy ilyen édesanyával. Kirepültek a gyerekek, és úgy érzem, hogy az életemnek nincs értelme. Túlérzékenység. A túlérzékenység az egy olyan dolog, amikor az ember az őt ért sérelmekre, bántásokra, vagy bármiféle jelzésre túlérzékeny. Emlékszem rá egy esetre, egyszer Győrben régebben egy kedves ismerőssel találkoztam. Én nem vettem észre, az út túlsó oldalán ment, én itt mentem. És onnan tudtam, hogy valami történt, hogy egy társaságban mondta, hogy hát ez az Attila, ez nem, nagyon csúnyán viselkedik. Nem néz rám, és nem köszön. Én? Mondom, mikor? Hát itt és ekkor mentem az utcán, és nem néztem rá, és nem köszöntem. Mondom, nem vettem a észre. De hát te ilyen vagy, és olyan, és fél órán keresztül mondta, hogy én milyen vagyok. De hát mondom, én nem vettelek észre. Én szeretlek, tisztellek, én nekem nincs semmi bajom veled. Nem vagyok, nincs semmi baj közöttünk, de túlérzékeny volt. És nem tudom, évek alatt se tudtam meggyőzni arról, hogy nekem nincsen bajom vele. Mindig azt súlykolta belém, hogy te valamiért haragszol rám. De mondom, nem haragszom rád, hidd már el, nincs semmi bajom. Nem tudtam meggyőzni. Te lenézel engem. A túlérzékeny embernek rengeteg elismerésre van szüksége. Valójában nincs az a mennyiség, ami neki elég lenne. Ő viszont néha meglehetősen tapintatlan tud lenni. Sérelmeit úgy próbálja plástolni, hogy keménynek és érzéketlennek mutatja magát. Elégtételt akar venni az őt ért bántás miatt, és sokszor észre sem veszi, milyen kíméletlen a körülötte élőkhöz, akiket folytonosan piszkál, sérteget, és megpróbál uralkodni rajtuk. Esetenként a pénzt, a pozíciót, a szexet, sőt még az igehirdetést is arra használja fel, ha éppen mondjuk igehirdető, hogy másokat megbántson, és mindez a hitét sem hagyja érintetlenül. Hát érdekes helyzet, ugye? Idéztem a David Simmons Gyógyító Sebeink című könyvéből. Tehát a félelmek, a következő sérülés, itt persze ne olyan félelemre gondoljunk, ami természetes és egészséges félelem mondjuk egy nehéz helyzetben, hanem itt arra a félelme, hogy az egész életre ráborul egy köd, a félelem ködje, hogy mi lesz velem, az életem kudarcos lesz, nem fog sikerülni. És a félelem, mint egy behálózza az életét, és minden módon uralkodni kezd rajta. A dühés indulatok világa, talán a követ nem itt van, a dühés indulatok világa is egy külön nagy terület, amikor nagyon sokszor pont az a személy, aki ezt gyakorolra dühnek és indulatnak a céltáblája volt, és valahol mélyen eltemetődött benne ez a fájdalom és sérelem, és valamikor adott helyzetben, mivel feldolgozatlan, egyszer csak valahol úgy jön ki, hogy máson vesz revansot. Furcsa módon az ember igazságérzete sokszor azt követeli, az emberi igazságérzet, hogy ő rendezze le a dolgokat. Nagyon sok szülőtől hallottam, amikor a gyereknevelésről beszélgettünk, hogy az apám így nevelt, így nevelem én is. Nekem jó, odavágtak, odavágok én is. Csak felnőttünk, lett belőlünk valaki, majd lesz belőle is. Csak közben nagy ára van, mert ugye megkapja a gyerek a magáét, és lehet, hogy ő nem olyan érzékeny, mint volt a szülő. És a szülő miért azért tesz valamit, mert ő vele tették? Talán lehetne másképp is közelíteni dolgokhoz. Nemiséggel kapcsolatos sérülések, intim érzékeny téma, de szinte mindenkit érint valamilyen szinten, vagy érinthet, megjegyzem különben majdnem mindegyikbe mindenki beleeshet, vagy adott esetben az életének egy része lehet, és lehet belőlük is gyógyulni, de a mai világban a nemiség különösen érzékeny dolog, hiszen másra látunk az utcákon, másra látunk az újságokban, filmekben, tévében, a különféle torzult nemiségeknek, szexnek a különféle válfajait, és ez a kamaszokat, amikor megcsapja ennek a szele, a mai világban internet, filmek, pornó, stb. Olyan láncolatot indít el, ami nagyon sok ember számára egy életre való megkötözöttséget jelent. A függőségnek négy fázisa van. Amikor kezdjük azt a dolgot csinálni, akkor valamiféle kielégülést érzünk, hogyha egy dologba szeretnénk ellensúlyozni azt, ami bennünket nyomorít valamivel, vagy levezetni, akkor kezdjük gyakorolni. És ez egy bizonyos megnyugvást, megelégítést jelent számunkra. Mondok egy példát. Amikor valaki például úgy érzi, hogy magányos vagy, nincs elég íz az életében, nincs elég változatosság, vagy emlékszem rá egy hölgyre, az ország túlsó fején tartottam, nem jut eszembe a helység neve, tartottam egy előadást, és egy hölgy azt mondta, hogy azért teszem csokoládét, mert a férjem elhagyott. Hogy valami örömöm is legyen már, egy kis csokoládét eszem. Egy orvos, egy amerikai orvossal beszélgettem, azt mondta, hogy odáig jutott, hogy először csak egy tábla utána, két tábla utána, fél kiló egy nap, és volt olyan, hogy egy kiló csokoládé. Orvos volt Amerikában, megtehette, megvehette, és amikor a szívinfarktus jelentkeztek rajta, amikor ment hazafelé, akkor döbbent meg, visszafordult az autóba, és mondta a kollégáinak, valószínűleg szívinfarktusom van, megyek vissza a kórházba. És ott volt a mellette lévő ülésre letéve a csomó csokoládépapír, és ránézett, és azt mondta, mint az a motoros, hogy ez engem meg fog ölni. De a csokoládé evése egy megnyugvást ad. A cukor és a benne lévő teobromin, ami a kakaóban van, ez izgatószer, koffein tartalmú, élénkítőszer. És a hiányérzetet bepótolja. És minél többet eszik, annál több kell, ugye? Belemélyedés abba a hangulat ingadozásba, amit átél, és egy idő után pedig odáig juthat az ember, hogy itt a szer bármit belehettesíthetünk, alkohol, cigaretta, film, játékszenvedély, bármi más, és már szükséges ahhoz, hogy normálisnak érezze magát. A normális kedélyállapot ebben a sávban mozog, és amikor az ember ebből kimozdul egy hirtelen euforikus örömmel, ez olyan pozitív hatást gyakorol rá, hogy újra meg akarja ismételni. De egy idő után már kevés az a szer, amit alkalmaz, de utána kezd lefelé is lengeni az amplitúdó. Nagyon visszaesés a normális alá, tehát a feldobottság érzés átvált egy levertségérzésbe. És amikor a levertségérzés megjön, hogyan tud ettől szabadulni, biztos kitalálják, ugye? Újra elkezdi enni. Vagy inni, és aztán még nagyobb amplitúdó, még többet, még mélyebb, még több, és stb. Stb. És utána pedig már a normális sávból kezd a negyedik fázisban, amikor már függővé válik az ember, lejjebb menni az amplitúdó, mert a szervezet nem bírja ezeket a végtelen kilengéseket, és kezdi lemenni a tartalékerő, és ahhoz, hogy ezt fel tudja vinni már egy szintre, már csak a normális közelébe, már nagy mennyiségű szer kell hozzá. És ekkor az ember már nem szabad. Ebben a fázisban az emberek ölni képesek. Egy cigarettája. A háborúban elmondták, Siófokon egyszer találkoztam egy úriemberrel a strandon, ott beszélgettünk, Auschwitzba volt, és megjött. És kérdeztünk, hogy mi volt, meséljen, ki hogyan élte túl, és így kezdte. Legelsőként a cigarettától függők haltak meg. És mondja, miért? Azt mondja, mert eladták az ételüket a cigarettáját. Ők haltak meg elsőként. Aztán utána a kövér emberek haltak meg. Immunrendszer, azt mondja, volt egy férfi, aki annyira egy hentes, úgy lefogyott, hogy a bőrredő a bokájáig leért, és egy spárgával kötötte fel, hogy tudjon tőle menni. Tehát úgy lefogyott, és a bőr nem tudta követni a fogyás mértékét, elképesztő dolgokat mondott, de ugye a fülembe cseng azóta is, hogy elsőként a cigarettafüggők haltak meg. Mert eladták a cigarettáért az ételt. Szóval ez csak egy példa, de nagyon sokat lehetne elmondani, amikor már a családi kapcsolat se számít, amikor már a szeretet kapcsolat, a házastárs se számít, a gyerek se számít. Most jöttem a vonaton, egy házaspár jött fel, valószínűleg kereskedők lehettek, valahonnan jöttek, és az asszony mondta, hogy elittad a pénzt, a 20.000 forintunkat, most mehetnénk albérletbe, nem tudunk menni. A férfi mondja, elittam. És mentem arra ki, hogy jöttem, szálltam le a vonatról, és láttam, hogy ott a sör az asztalán. Még a nem létező pénzéből is sört vett. És szegény asszony meg ott ült, és most mehetnénk lakni valahova. Most meg elittad a pénzünket megint, amit kerestünk. Szóval itt már látszik ott a férfi, semmi megbánás, semmi, elittam. Pont. Igen, hát ennek tudományos ábrája is van, ezek ilyen sikok, az extatikusság síkja, a vágyakozás síkja, vagy hát vonala, az endorfin szint, ugye, ami tulajdonképpen az agyban termelődik neurotranszmitter, a jókednek, a kedélynek, a hangulatnak a javítását szolgáló neurotranszmitter, és ez pedig a külső behatás, tehát amit adunk külsőleg, mondjuk lehet az kávé, cigaretta, alkohol, bármi, és nézzük meg, hogy amikor az ember a normális szintről ki akar billenni, akkor az amplitúd elkezd fölre ingadozni, a hangulatingadozás, ez a hangulatingadozás, és ahogy csinálja az ember, meríti ki a szervezetnek az energiát, és megy egyre jobban lefelé. És megszűnik a normális síkból, kilép a normális síkból. Eközben kívülről folyamatosan adagolni kell a szert, hogy valahogy növekedjen benne a normalitás irányába, vagy a hatás. És utána nézzük meg, ellentétes hatás, az agy termelődése csökken, endorfin termelődés, a szer növekedése nő, és belehal az italba. Szétissza az. Emlékszem, egyszer egy középiskolai osztálytársam, 2-3 év múlva a középiskola után, amikor az orvos diagnosztizálta a halálát, akkor azt mondta, hogy szétrobbant a szíve. Annyi pálinkát ivott, hogy szétrobbant a szíve. És ezek halálos játszmák. Akkor már nem tudja letenni. Eszméletlenségig képes inni. És ez már kemény függőség. Ekkor az ember már nem szabad, de pont ezért jó tudni az, hogy ha kezdjük magunkon felfedezni, hány embertől hallottam, én nem vagyok alkoholtól függő. Én minden este megiszom egy sört, és kész. Azért, amelyek a munka után megiszom egy sört. Rendben. Akkor ma este elveszük tőled a sört. És nézzük meg, hogy fog viselkedni. És ez mutatja meg, hogy ő függő vagy nem az. Nem a mennyiség a döntő, hanem már ő függő. Csak még nem a életveszélyes fázisban van, de már előtte lévő fázisokba belépett. Tehát a függőségnek nagyon nagy felelőssége van, és hát érdemes átgondolni ezeket. Minden gyermek számára két dolog nagyon fontos. Ezt a gyökerekhez próbálunk közeledni. Horváth Gábor barátom, aki addiktológiai szakember, és ő is tartott itt előadást, beszélgettünk erről. Ő mondta, hogy a legnagyobb dolog, ami a gyerek számára hat, a szeretet és a példa, a minta, amit adnak a szülők. Nem a verbális kifejezés, hanem a példa. És a feltétel nélküli önzetlen szeretet. Tehát nem azért szeretlek, mert ha megcsinálod meg ez meg az, hanem mert szeretlek. Az első 7 évben az anya-gyermek kapcsolat rendkívül meghatározó. Ezért nagyon szomorú, amikor az édesanyák a gyerekeiktől hát elválnak és beadják bölcsödébe, óvodába. Otthon kell le lenni a gyermeknek az édesanyával. A gyerek szinte úgy kötődik hozzá, mint egy kis, nagyon sok édesanyát láttam, mint egy kis kötéle lenne a gyerek hozzá kötve, hová megy, utána megy mindenhová. Sokszor elgondolkodtam, hogy miért türelmesebbek a nők, mint a férfiak. Valószínűleg azért, mert ők ezt tolerálják, szóval ők szeretik és kedvesen szólnak hozzá, egy férfi erre nem lenne képes. Persze vannak kivételek. A második 7 évben az apa-gyermek kapcsolat rendkívül meghatározó. A gyerekek szinte sóvárognak az apa után. Hány ilyen gyereket látom, hogy apa, 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 megjött az apa, és apa nincs, mert dolgozik, de apa, hol van apa, és csak mondják, hogy apa. Amit ekkor tanul az apától, nagyon meghatározó lehet. Ha például negatív példaként azt tanulja, amikor mondjuk verekedett a játszótéren a pajtásával, azt mondja neki az apa, fiam, ha még egyszer verekszel, megverlek. Mi a probléma ezzel a kijelentéssel? Tessék? Hát azt akarja tiltani, amit ő csinál. A szava teljesen ellentétben van a cselekvésével, és nem tudom, tetszettek emlékezni, a szeretet és a példa, a minta a döntő. Nem az, amit mond, hanem amit cselekszik. Az apám megver, egy szülő így intézi a gyerekkel a dolgokat. Na, nagyon sokszor a szülő dükkítéréseit, ugye hát egy felnőttön csak nem tölti ki, vagy még annyi tartása van, hogy hát a feleségén nem mondjuk egy férfi, de a gyereken úgy kitölti, hogy nem egy-két és nem két gyereket, sőt, hát én is sajnos átéltem ilyeneket, úgy megverték a gyereket, meg úgy odavágták valahová, hogy egyszerűen fizikai sérülés lett, vagy adott esetben meg lenyomorodott. Pedig hát nem is igazán ő volt a hibás, hát gyerek volt. Hát. És ekkor alakulnak ki azok a forgatókönyvek, amelyek félelmetesek lehetnek, az úgynevezett szkriptek, amelyek mintákat vésnek belénk, gyökereinkbe, amik a szülőktől kapják a gyerekek, és nagyon-nagyon sok gyereknél, szinte majdnem mindenkinél ez figyelhető meg, hogy szinte forgatókönyvszerűen, amit utáltak a szülőkben, megcsinálják az ő életükben, az ő gyerekeikkel. És ezért jó tudni, hogy hogyan kell valamit csinálni, és hogyan nem, és ezért érdemes Végi Józseftől hallgatni, meg más szakemberektől, a nevelésről, meg ilyen könyveket olvasni, hogy ne forgatókönyveket teljesítsünk, mert tudatosan szálljunk szembe a belénkét forgatókönyvekkel. A harmadik 7 évben, amikor a személyiség kiteljesedik, és az egykorú társak hatása meghatározó, akkor a kamaszkorban a kialakuló személyiségnek a csoport élményei meghatározóak és döntők, hogy az a csoport, amiben ő van, milyen értékrenddel rendelkezik. És hát ugye, hogyha meggondoljuk, például emlékszem az ilyen középiskolás osztálytársaimra, pedig mi egy elit gimnáziumban jártam Győrben. A szabadidőben, a kiránduláson mi volt a téma? Biztos kitalálják, ma sincs másképp. Fiúk között. Ivás, mikor, hogy tudunk inni? A buli? A harmadikat? Hát a nők. Ugye? Ez volt a téma. Mindig erről ment, mindig, minden. Ebben próbálták egymást felüberelni a társak. Hát akkor kaptak egy mintát. És pont 3 olyan terület, ami hát a függőségnek meleg ágya. És aki nem ívott, azt lenézték. Én épp nem ittam, és épp ezért kaptam is eleget, hogy, hát én, hogy nem veszek részt ezekben a leivászatokban. Sok minden alakíthatja a jellemünket, a genetika, a minta, a háttér, amit kaptunk, de a saját döntéseink és a cselekedeteink is visszahatnak a jellemünk alakulására. Tehát nem csak ez, és nem hivatkozhatunk mindig arra, hogy mi ezt kaptuk, ezért vagyok ilyen nyomorult, hanem van saját döntésünk és saját cselekedeteink. Ezek meghatározóak. Hát különféle menekülési útvonalak lehetnek. A függőségek 3 csoportját látjuk. A szerfüggés, a viselkedési függőségek és a kapcsolatfüggőségek. Mindegyiknek a gyökerében mélyen valami sérülés rejlik. Csak felsorolom, nem megyünk bele, mert nem ez a témánk. A szerfüggések, alkohol, kábítószer, gyógyszerek, nikotin, koffein. Ismerősek, mindennapi dolgok. Nagyon is jelen van a társadalmunkban, sőt már a gyógyszerfüggés, az alkohol egészen a gyerekeket érinti, az ifjúságot, koffein, hihetetlen mennyiségű fiatal dohányzik 10 éves korban. Más se látok, amikor közöttük sétálok, vagy önök, és csoportot alkotnak, akkor dohányoznak. Evési függőségek, édességfüggés, vásárlási függés, tévéfüggés, filmek, sorozatok. Nagyon sokan a tévébe menekülnek, mert egyedül vannak, és magányosnak érzik magukat, filmeket, sorozatokat néznek partalanul. Valaki a vásárlási függésében éli ki magát. Az evés valahol mindenkit érint. Persze ezek végletes esetek, az anorexia, amikor, és hát a bulémia, ezek végletes esetek, én is találkoztam ilyen személlyel egyik táborunkban, eljött egy turnusra, és hát félelmetes volt látni, körülbelül ilyen volt a karja. Ezek a viselkedés függőségek, számítógépfüggés, internetfüggés, szexfüggés. Amikor megfigyeltem 10 éves fiatalokat, olyan mértékben függőek a számítógépes játékoktól, és szinte egyetemes, hogy képesek a szüleitől pénzt lopni, és képesek a szülei telefonját ellopni, és akkor olyan SMS-eket küldenek, amelyek több ezer forintot érő SMS-ek és frissítések a számítógépes játéknak. Aztán csodálkozik a szülő, amikor egy 20-30 ezer forintos telefonszámlát kap. Ugye? Akkor már nem számít a kapcsolat, csak a játék legyen. Hát erre egy külön ipar van, mindegyikre külön ipar. Valaki azt mondta, ha meg akar gazdagodni valaki, akkor az embernek a bűneit kell megcélozni. Ezeket a dolgokat, ezekből biztosan meg lehet gazdagodni. Emlékszem, volt egy csokoládékereskedő barátom Győrben, aki amikor csokoládékereskedéssel foglalkozott, akkor 40-50 milliókat szedett össze évente, rengeteg pénzt, házai voltak, egyebek, és amikor megismerte az egészséges életmódot, akkor azt mondta, hogy Attila, én ezt tovább nem csinálhatom. Az erkölcsi érzékemmel és a lelkiismeretemmel nem egyezik. Inkább egészséges termékeket fogok százszor kisebb haszonnal terjeszteni. Mert megértette, hogy ez nem helyes. Arra építeni, hogy az emberek csokoládéfüggők, mert a társadalom 90%-a csokoládéfüggő. Munkafüggés, munkaholizmus, indulataink függésében élnek emberek. Nagyon sokan belekerülnek egy helyzetbe, és akkor ismerik fel, és kezd tudatosulni bennük, hogy váratlanul olyan indulatkitörés jön ki rajtuk, amitől önmaguk is meglepődnek. És nem értik, hogy mi történt velem? Olyan, mint egy részegségi állapot, csak belső indulattól függ. Hogy juthattam idáig, hogy hát így beszéltem? Nagyon sokan ekkor fordulnak a szakemberekhez, hogy mi a bajom nekem? Mi ez a kitörés benne? Mi kijön? Gyűjtőszenvedélyek. Nem az a baj, ha gyűjtünk gyufás címkét, de láttam olyan embereket, akik az életük fő értelme a gyufa címke gyűjtés. Hát gondolom az életnek talán más értelme is van azért, nem csak a gyufa címke gyűjtés. A játékfüggés, hát ugye most a törvényi szinten hoztak rendeletet, és beszéltem egy családdal, aki elmesélték, hogy a férje, a fiatalasszonynak minden pénzét a játék automatába vitte el. Minden pénzüket. Közben három gyereke volt. Míg csak egyszer az asszony fogta a sodrófát, és egy egyszeri alkalommal levette a lábáról a sodrófával. És akkor tanította meg, hogy hát itt élet van, és gyerekek vannak, persze nem ezt mondom, hogy ezt így kell megoldani, de ő így oldotta meg, mert már annyira nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy minden pénzt elvisz a játékautomatába. Tehát az államnak ez a rendeletével egyet értek, és bárcsak még hoznának ilyen rendeleteket. Na, hát sokféle függés, látjuk, vallásfüggőség, adrenalinfüggés, sportfüggés, rajongás, könyvekbe, regényekbe, újságban menekülés, szinte minden lehet függés, félelmetes. Mert mindennek van egy normális egyensúlya. És hogyha abból kilengünk, akár így, akár abban az irányba, függéssé válhat. Társfüggés, kényszeres segítés, szerelemfüggés, bocsánat. Nagyon sokan azért keresnek társat, mert úgy érzik, hogy egy másik ember nélkül élet elképzelhetetlen, értelmetlen. Hogyha ezek a társfüggő emberek, hogyha elhagyja őket valaki, akkor úgy érzik, hogy vége az életnek, és nagyon sokan ekkor öngyilkosok is lesznek. Az ember az Isten. De emlékszem, egy házassággondozó héten voltunk, és egy fiatal asszony, két éves házasok voltak, azt mondta, hogy amikor ott meghallgatta az előadásokat, hogy hát én a férjemnek, a férjem volt az Istenem. Most jöttem rá, a férjem az Istenem. Mert egy sóvárgó, szűnni nem akaró várakozás volt, míg hazajön, és amikor hazajött, úgy csüngtem rajta, mint az a pár éves kisgyerek az anyukám. És minden szavát lestem, és mindent úgy... És akkor most döbbenek rá, hogy itt hallgatom ezeket az előadásokat, hogy hát a férjem lett az Istenem. De hát ez nem jó, hát az Isteni az első hely, nem az emberi. Hát hihetetlen az emberi természet. Nincs az a fantáziánk, amire ki tudnánk találni, hogy még mire képes az ember, csak hogy nehogy normálisan viselkedjen. Nagyon sokan a segítésbe menekülnek. Úgy érzik, hogy legalább valami jót tesznek mással. És ez odáig fajul, mint emlékszem Tatán egy kedves vendégünk, aki azt mondta, hogy Attila, mit csináljak? Már mindenki rám akaszt mindent, hogy ezt csináljam, azt segítsem, ide vigyem, oda vigyem. Már nincs magánéletem, már nincs tőn fürdeni, már mosni. Mindenki segíteni kell, mert keresztény ember vagyok. Hát mondom, de te is egy ember vagy, neked is jogod van az életedhez. És mivel látták az emberek, hogy ő segítőkész, mindent ráakasztottak, és a végül már baj, belefulladt a segítésbe. De hát a lelkiismerete nem engedte, hogy ne segítsen. De hát ez rabság. Végül majdnem belepusztult, és szinte könyörögni kellett, hogy hagyja abba ezt a őrültséget. Ennek nincs értelme. Amikor észreveszi, hogy már kihasználják, abban a pillanatban le kell állítani a segítséget. És hát a szerelemfüggés, ma is van egy ilyen dolog, amit úgy neveznénk, hogy a mai világban azt gondolják sokan, hogy csak a szerelem érzése az, ami élteti az embert, ezért mindenáron keressük a szerelmet, a szerelemnek a bájitalát, hogy így mondjam. Theodor Bövé a Félelem és Elrejtettség című kis könyvében, füzetében ezt írja. Figyelemre méltó a szenvedély keletkezése, tehát amikor valamit szenvedélyesen kezdünk csinálni. Mindig olyan embereknél lép fel, akik valamiképpen elhagyatottnak vélik magukat, és ezért támaszt keresnek. Emlékezzünk a múltkori előadásra, a szeretetre vágyik az ember. A szer az különböző lehet, de a gyökér mindig ugyanaz. Szeretetre vágyik az ember, társra, valami elismerésre, bizalomra, bátorításra, szeretetre. A szenvedély tehát kifejezője a belső félelemnek, és egyben hiányzó elrejtettségi érzést igyekszik pótolni. Az a gyermek, aki túl kevés gyöngétséget érez, az ujját szopja, vagy nemi szerveivel játszogat. A bizonytalan iskolás gyermek kisebbségi érzésével és bűntudatával a körmeit harabdálja, vagy egyfolytában a haját piszkálja. A szégyenlős kamasz beleesik az önkielégítés szenvedélyébe. A leány első szerelmi bánata után ráveti magát az édességre. A dologtalan katona, a rakparton áldogáló munkanélküli, a váróteremben üldögélő menekült cigarettával és kártyával némítja el otthontalansági érzését. A gondokkal és adósságokkal teli férfi az alkohol után nyúl. Az a sok ember, akit egyhangú életen majdnem kétségbe ejt, a moziban reméli megtalálni kielégülését, az érzelmileg gátlásosak, feloldatlan feszültségei pedig a krimikben keresnek levezetést. Döbbenetes, nem? Olyan egyszerű és lényeglátó leírás, hogy valahol a nagyon jó, mert a gyökér felé mutat, hogy van a gyökér probléma, amit hogyha látunk és értünk, akkor onnan kell kezdeni a gyógyulás. Az alacsony önértékelés félelmetes dolog, amikor az ember úgy érzi, hogy nem jó semmire, nem ér semmit, nem felel meg senkinek, és épp ezért inkább nem csinálja, mert abból csak baj lesz, úgyis rosszul csinálja, és megbénítja az ember képességeit, megfosztja az álmaitól, tönkreteszi a kapcsolatokat, és alkalmatlaná tesz a szolgálatra. Nagyon sokszor volt úgy, amikor valami közösségben voltunk, ahol azért is voltunk együtt, hogy esetleg segítsünk embereket, vagy szolgálatra tanulj, neveljünk, és kértem emberektől egyszerű pici dolgokat, szolgálatokat. Hogyha ezt meg... Nem, én erre nem vagyok méltó. Én erre nem vagyok alkalmas. Tehát mondom, nem olyan nagy dolog az, hát nyugodtan meg tudod tenni, és ügyes vagy, látszik, te képes vagy, sőt, te vagy erre alkalmas. Nem, kérj meg más. Ő inkább elmenekül ez alól. Ez nem normális. Az alacsony önértékelésnek, mivel hogyha bántják az embert, mert hát persze mindannyiunkat bántanak, kapunk kritikákat, és, de hát ezeket valahogy fel kell dolgoznunk, valahogy le kell rendeznünk, valaminek a mérlegére kell tennünk, hogy az a kritika, amit kaptunk, az most helytálló vagy nem helytálló. Nagyon sokszor, amikor kaptam valami kritikát, akkor gondolkodtam most, ez igaz vagy nem igaz. Voltak esetek, hogy nem tudtam eldönteni. És akik jelen voltak, őket megkérdeztem, hogy te ezt mondták nekem, és most tényleg nyugodtan mondd el, most ez tényleg így volt, mert én bizonytalan vagyok benne, hogy így van, vagy nem. Vagy megkérdeztem a házastársamat, vagy a barátaimat, hogy ti is így láttátok? És amikor azt mondja, igen, így láttuk, nem vettem észre. Hát egyszerűen megvakultam. Vagy megerősített, hogy igen, én is éreztem, hogy itt valami nincs rendben. És akkor hogyan kéne ezt, vagy mi az, amit nem jól csinálok? És akkor te hogyan csináltad volna? És akkor elmondták, és akkor segítettek így felfedezni, amire én már vak voltam. Nem vehetném, hogy Jézus Krisztus, amikor eljött erre a földre, akkor azt mondta, hogy jöttem, hogy a vakok szemeit megnyissam. A megkötözötteknek megoldást adjak. És a foglyoknak szabadulást hirdetek. Tehát segítségre szorulunk. És hát, ami pedig nagyon nagy dolog volt, hogy kézbe vehettem a Bibliát. Ez igazi mérték volt, hogy most ebben a dologban hol is állok. És ő nagyon világosan megmutatta az Isten igényén keresztül, hogy az a dolog tényleg elcsúszott-e, vagy nem. Az alacsony önértékeléssel rendelkező ember inaktivitásban merül, nem cselekszik. Nem cselekszik, és nélküle is működik a világ. Tudomásul veszik, hogy nem cselekszik, ezért még rosszabbul érzi magát. Ahelyett, hogy azt mondanák, hogy nem tudjuk nélküled megfőzni ezt az ebédet. Olyan fontos, hogy gyere kisfiam, vagy kislányom, hámozd meg azt a répát. de ügyes voltál. De a felnőttnek is mondhatjuk, hogy de jó, hogy itt voltál most, addig, amíg együtt csináltuk, úgy örülök, hogy együtt dolgozhatunk, és közben tudtunk beszélgetni, stb. Stb. Kialakul a depresszió, és végül pedig elvezethet odáig, hogy akkor inkább nem vagyok, nem akarok lenni. És akkor jönnek a különféle mellékutak, amelyek megint csak rosszak, viszontbántás, bántás, viszontbántás, öngyilkos merénylet, inkább magamat is büntetem, ha azzal a másikat is bánthatom, és itt vagyunk a függőségeknél, kompenzáció, azt, hogy én nem vagyok jó, valamivel ki kell elégítem, valamiben jónak kéne lennem. Játékszenvedély. Belevetem magam valamibe. Ha más nem, jó ivó legyek. Emlékszem a fiatal társaságokra, holtra leittam magamat. 24 üveg sört megittam. Aztán úgy jött ki belőlem, de én 24 üveggel megittam. A másik idáig csak a 23-at tudod meginni. Ugye? Első akar lenni. Ha kell, akkor abban. És ez már eljuthat odáig, hogy már nem ebben a világban él, az önbecsapás szintjéig, és az irrealitás szintjére képes menekülni. Például láttam ilyen fiatalokat, akik a filmek világában élnek. Emlékszem, amikor ment ez a film, a címe Matrix. Amikor a Matrix megjelent, nem tudom, 10 éve vagy hány évvel ezelőtt, mindenki a Matrixról beszélt. És kérdeztem, hogy mi ebben olyan nagy, kérdeztem a fiatalok, mesélték. Hát mondom, én is megnéztem, mert hát, hogy beszéljek velük. Hát semmit nem láttam ebben, amit mese világot szőttek a Matrix köt. És a Matrix, a Matrix, a Matrix, a Matrix, az a Matrix. És csak ez volt, és olyan világot építettek körül, hogy néztem, hát nem is a világban élnek, ez a Matrixban élnek. Ezek a gyerekek, félelmetes volt. Hogyan tud gyógyulni ez a szörnyű dolog, a befogadottság érzése, az értékesség érzése és az alkalmasság érzése gyógyítja ezt az érzést. És itt kell egy nagyon fontos dolgot látnunk, hogy ahhoz, hogy mi kik vagyunk, hogy milyen a mi én képünk, mert lehet világképünk is, másokról alkotott képünk is, de lehet egy én képünk, önmagunkról alkotott képünk, az nagyon sok mindentől függ, hogy a külvilág mit mond rólunk, a saját belső világunkban mit érzünk, és itt van egy óriási csalás. Az ellenhatalom, amit a Biblia sátánnak nevez, meg akarja vakítani az ember elméjét, és azt súgja a fülébe, nem vagy te jó semmire, úgyse fog sikerülni. És látod, megint hibáztál, reménytelen eset vagy. Te nem a győzelemre születtél, te vagy a vesztes. Nem érdekes hallani ezeket? És nagyon sok ember így éli ezt meg. Vádol. Na ugye, te reménytelen eset vagy. Nincs számodra menekülés. Kiúttalan vagy. Jobb lenne, ha abba hagynád. Lépj ki ebből az egészből. A reménytelenség és a kétségbeesés hangját sugallja az emberbe. De van egy negyedik összetevője az én képünknek, mert hogy ő ezt mondja, vádol, kétségbe ejt, ítélkezik fölöttünk, de Isten viszont azt mondja, hogy ne erre hallgass. Lehet, hogy hibáztál, de én megváltottalak téged. Lehet, hogy nem jól csináltál valamit, de én nem azért szeretlek, mert jó vagy rosszul csinálsz valamit, hanem én önmagadért szeretlek. Te nekem értékes vagy. És Ézsaiás 43-ban olvassuk, kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Nem azt mondja, hogy akkor, ha jó leszel. Nem ezt mondja Isten, hanem szeretlek. Mint egy anya a gyerekét, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz. Én akkor is szeretlek. A házasság törőnőt oda vezették Jézushoz, és azt mondta azzal a tettével, hogy eredjél és többé ne vétkezzél, nem kárhoztatlak. Hogy szeretlek, nem akarlak téged megkövezni. Élj! De ne vétkezzél. Tehát a bűn bűnnek nevezte, azt látszik, hogy elítélte, de a szemét nem ítélte el. És Isten így van velünk is. Ha a házasságtörőnővel ezt tette, akkor velünk is ezt teszi. Azt mondja, hogy a bűneink ellenére szeretlek, szakadj el a bűneitől. És itt a megoldásod, a megváltás. Vald meg, és én megbocsátom, és szabad vagy. Szabad vagy a bűntől. Különben megjegyzem, ezek az igék, amiket eddig írtam, világosan jelzik, hogy sátán az ember gondolkodásába épít ki egy utat. Ezért mondja a Biblia, változhatok-e a ti elmétek megújulás által. És azt mondja, a ti gondolataitokat, mint Évát megcsalta, titeket is megcsal. Tehát ha kiépülnek bennünk gondolatmenetek, emlékszem rá egy lányra, amikor beszéltünk, egy súlyos depresszióban volt az öngyilkosság határán, és a szülei elhívtak, hogy beszélgessünk vele, És amikor beszélgettünk, akkor két órán keresztül mondta, hogy ő milyen szerencsétlen, semmi sem megy, ő elesett, és csak mondta, és az Isten is elhagyott, és hogy én és csak mondta. És akkor nézett ránk, miután már kifulladt, és nem tudta tovább beszélni, akkor nagy szeretettel azt mondta neki, hogy kedvesem, elromlott a gondolkodásod. Azt mondja, miért? Mert az az Isten, akiről beszélsz, az nem a Biblia Isten. A te gondolkodásod kisiklott. Most én elmondom neked, hogy mit mond neked ezekre a problémáidra ez a szerető Isten. És csak igéket mondtam neki, és a szemében néztem, ez rád vonatkozik. Örökké való, nem tudom, ide tettem be a diát, nem. Igen. Isten téged határtalanul szeret. Örökké való szeretettel szerettelek téged, azért teljesítettem rád az én irgalmaságot. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hittől a kenyén vagy. Minden gondokkal küzdködött. Minden gondodat reán vessétek. Nekem gondom van reád. Isten kész átvenni a gondolatot és megoldja. Kedves lakodók, látni kellett volna. Ez egy olyan történet volt, nem felejtem el. Látni kellett volna, hogy a szemei nyíltak fel, kezdett feléledni, szeret az Isten? Igen, szeret. És a gondolat, igen, próbáld ki. Ezt a gondolat vesd rá, és meglátod az eredményt. Rávetette különben, és megoldódott a problémája. És utána felhívott. Aznap este, éjfélig beszélgettünk, a szüleivel is így volt, a szülei nem ismertek már hozzászólni. Minket hívtak fel segélykiáltásként, hogy összeomlás pontja következik, ha nem jössz, akkor vészhelyzet. Nem, mintha tőlem függött volna, mert én végig egyfolytában azon felállítottam, mit mondhatnék. Egy ember nem tud segíteni, ezért ragadtam meg az Isten igényét, hogy mondjon ő neki valamit. És akkor képzeljék el, elmentünk, feleségemmel voltunk, elmentünk autóval, és akkor ő otthon maradt, és a szülei nem mertek felhívni, mert nem akartak cselekedni semmit, és nem tudták, hogy mi van. Mert ugye kértem, hogy ne legyenek benne, csak 6 szem közt legyünk. És akkor képzeljék el, hogy éjjel 1-kor vagy 2-kor, mert tudták, hogy mi még úton vagyunk hazafelé, felhívott az anyuka, sírva, és azt mondta, hogy Attila, megtörtént a csoda, amit nem ismertük remélni. Bejött hozzánk egy fél óra múlva, miután mi elmentünk a szülőkhöz, ez a személy, és őszinte szívvel a szüleitől bocsánatot kért, és megszabadult. És az élete egy másik irányt vett fel. Mi történt? A gondolkodás módját a Teremtő beállította a normális mederbe. Ott a szemünk előtt beismerte Istennek, hogy tévedtem, rosszul gondolkodtam, elvesztettem a hitemet, vakvágányon indultam el. És a Teremtő levette róla ezt a terhet, és beállította a jó vágányra a gondolkodás módját. És a gondolat problémái megoldottak, és felszabadult a lelke. És nagyon nagy öröm volt. Tudtuk, hogy ez nem emberi munka, ez Isten munkája. Terve van velünk, gondja van ránk, gyönyörködik bennünk. Alacsony önértékelésnél. Kedves hallgatók, a Biblia többször elmondja az Isten az embernek, hogy gyönyörködöm benned. Egy édesanyja gyönyörködik a gyermekében? Akármilyen ügyetlen csetlik-botlik gyönyörködik benne, hát az ő fia. Hát persze, hogy gyönyörködik. Hol van anyátok elváró levele, mondja a Biblia. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián, még ha az anyák elfeledkeznének is. Én te rólad el nem feledkezem. Ez a kijelentése Jézusnak, amit az atyától kapott, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, az egész emberiséget átöleli. És minden embernek szól. Különösképpen azoknak, akik megragadják Isten szeretetét. Akik hittel tekintenek rá. És ezt el kell vennünk Istentől hitben, hogy Isten gyönyörködik bennem. Minden gyönyörködik? Ugye azt mondanád, ér bennem? Olyan nyomorult vagyok, Uram, és látod, hogy milyen szennyes vagyok belülről, és az egész lényem egy tévedés, úgy tűnik sokszor, és nekem semmi se sikerül, és nem tudom, olyan bizonytalan vagyok mindenben. Ne félj, én szeretlek, így, ahogy vagy. És azért van szükséged az én szeretetemre, hogy ezekből gyógyulj. Ez csodálatos üzenet, nem? Ez az Isten gyógyító ereje. És ezért, kedves hallgatók, ez a könyv adja meg a mértéket. amikor bennünket így, meg ezt mondanak ránk, meg így szólnak hozzánk, és mindenféle tűzben kitevőt állapotban és égési sebekkel ott vagyunk, akkor fel kell tennünk magunkat a mérlegre, hogy mennyit érünk. Jézus azt mondta, szeresd az Istenedet teljes szívből, és a többi, amit ismerünk, és fele barátodat, mint önmagadat. Sok keresztény ezt ki sem meri mondani. Mert úgy gondolják, hogy önmagamat szeretni. Hát más se olvasunk a Bibliában, mint az, hogy önmagunkat megvetni. De ne tévesszük össze azt, hogy az emberi természetünk romlott és önző. Ez valóban nem szeretni való. De a személyünk érték önmagában. Páratlan, egyedi, titokzatos, csodálatos érték a személyünk. A lényünk, amit Isten szeret, függetlenül attól, hogy milyen az emberi természetünk. Mint ahogy ezért jó ez a példa, a szülő és a gyerek példája, ezért mondja, hogy Isten gyermekei vagytok, mert ahogy egy szülő szereti a gyereket, akkor is, ha rossz, ha jó, ugyanúgy szeret bennünket is Isten. Ez egy gyógyerő is. És az igazi, egészséges önszeretet, az nem az önzés szeretete, hanem azért mosakszunk, azért öltözködünk fel rendesen, azért ápoljuk magunkat, azért ápoljuk a lelkünket, adunk magunknak jó táplálékot, mert becsüljük magunkat arra, hogy valami értékesen éljünk, mert értéknek tartjuk a testünket, a lelkünket. És ez nem bűn, sőt, ez helyes. Azt tud igazán más szeretni, akiben helyén vannak a dolgok önmagával kapcsolatban. Nagyon fontos dolog ez. Szeretet, elfogadás, bátorítás. Ez jön Istentől. 500-szor elmondja, hogy ne félj, és hogy légy boldog, és hogy örülj, és légy hálás, és bízd rám magadat. Ne félj, mert megváltottalak. Annyiszor elmondja, mindig bátorít, nem kétségbe ejt. Sátán azt mondja, reménytelen eset vagy, úgyse fog sikerülni. Látod, mondtam én. Hanem azt mondja, valóban hibáztál, ezt az Úr mondja, hibáztál, rendezd le, és nézz a Golgotára, ott a kereszten el van rendezve a te bűnöd, és szabad vagy. De ez a hitbeli döntés a tiéd. Kedves hallgatók, én jó néhány függő csoportban voltam. És most is járok Kékkereszt csoportba Moson-Magyaróváron. És nagyon sok függésből szabadult emberrel beszélgettem. És szemtanúja, fültanúja, személyes tapasztalója voltam, amikor egy ember megszabadult. Bozsbán voltunk a táborban egy férfi, aki 20 éve dohányzott, ivott, kávézott. És beszélgettünk arról, hogy ezzel a testének a templomát rombolja, és azt mondta, meg akarok szabadulni, de nem tudok, már 20-szor le akartam szokni, de nem tudok. Mit tegyek? Látod azt, hogy ezzel a tested ellen vétesz? Látom. Megbeszéltük. Mondom, akkor kész vagy arra, hogy a teremtő megszabadítson? Azt mondja, kész vagyok, de magamtól nem tudok, mert nem is kell magadtól. És elmondtam neki, hogy be kell vallanod, el kell mondanod, néven kell nevezni, úgy, ahogy van, szíved mélyéből mondd ezt el. És emlékszem, ott egy bokor mögött valahol letérdeltünk ketten, sírva, szívét szaggató sírás és könyörgés közepette, kimondta a teremtőnek, és bocsánatot kért ezért a rontásért. Én is fohászkodtam érte. És éreztem, de ő is érezte, hogy itt a menny megnyílt. Éreztük az erőt, ami áthat bennünket, és felálltunk, ránéztem, és azt mondtam, hiszed, hogy meghallgatod Isten az imánkat, és hogy megszabadított? Azt mondta, hiszem, akkor ettől a pillanattól szabad vagy. Ezt mondta Jézus, hirdetem a foglyoknak a szabadulást, akkor szabad vagy. Ez volt 5 éve körülbelül. Minden évben többször találkozom ezzel a személlyel. És mindig megemlékezünk erről a pillanatról. Attila, már 5 éve nem iszom. 5 éve nem dohányzom. 5 éve nem iszom kávét. És tudjuk, hogy ez egy közös életre szóló tapasztalat. Megtapasztaltuk. És nem egy ilyen eset van. Tehát, kedves hallgatók, kapaszkodjunk bele ebbe a szabadító szeretetbe. Ő azt mondja, ez egy külön nagy téma, hogy megkötözi az erős fegyverest, a sátánt, ami bennünk van. Mert ezáltal egy alapot vet, megkötözi, és azt mondja, mint amit mondott a kísértés pusztájában, távozz innen, sátán. Nincs jogod a test fölött. Ez az ember a Szentlélek temploma, és minden sejtjében működik a Szentlélek ereje, és ezért neked többet itt lakásod nincs. Távozz innen, és hirdetem néked a szabadulást. Ezt így ki kell mondani. Hirdetem a szabadulást. És megszabadul. Ezt mondták el nekem a kékkeresztesek. Azért senki nem tudott megszabadulni önerejéből, csak Isten erejével. Erre épül az AA, az anonim alkoholisták csoportja is. Ott is le van írva. Beláttuk, hogy a magunk erejéből tehetetlenek vagyunk. Szükségünk van egy felsőbb hatalomra, az Istenre. Nincs más út. Így tudunk a megkötözöttségeinktől szabadulni. A másik betegség, a tökély betegség, csak pár mondatot róla. Félelmetes dolog, a megfelelési kényszer, amit párosul önbecsmérléssel, a kötelességtudat zsarnokságával, hogy mindig tenni kell, még mindig nem vagyok jó. Erre találtam egy egyszerű kis példát, ami talán szemléletesen kifejezi, hogy hogyan alakulhat ki egy emberben ez. Néhány évvel ezelőtt egy lelkész barátom felesége felhívott, és arra kért, hogy beszéljek a férjével, aki idegösszeroppanást kapott. A kórház felé menet az autóban elmesélte az előzményeket. Egyszerűen nem értem Billt, mintha egy halcsár lenne beleépítve, aki nem hagyja békén, nem tud pihenni, lazítani, agyonhajszolja magát. A gyülekezete rajong érte, és bármit megtennének, ha hagyná, de ő csak gürizik, megállás nélkül, és ebben lassan tönkremegy. Látogatni kezdtem Billt, és aki hamarosan jobban lett, és a gyermekkoráról kezdett mesélni. Elmondta, hogy mindig igyekezett a szülei kedvében járni. Néha megterítette az asztalt, hogy édesanyjának örömet szerezzen, de ő azt mondta, Bill, rossz helyre tetted a késeket. Máskor a villákkal volt a baj, vagy a kis tányérokkal. Anyja mindig talált valami kifogásolni valót. Bármennyire is igyekezett, apjának sem tudott megfelelni. Mikor megmutatta neki a hármasokból és négyesekből álló bizonyítványát, apa ezt mondta neki, Bill, ha jobban igyekeznél, mindenből megkaphatnád a négyest. A következő fél éven Bill keményen tanult, és sikeresen az összes hármast kijavította. De hiába várt apjától dicséretet. Biztos vagyok benne, hogy egy kis erőfeszítéssel ötöst is tudná szerezni, mondta a fiúnak. Bill addig törte magát, míg egy év múlva tiszta, kitűnő lett, majd kiugrott a bőréből, úgy rohant haza. Biztos volt abban, hogy a szülei végre meg lesznek vele elégedve. Apja rápillantott a bizonyítványra, és ezzel a megjegyzéssel adta vissza. Ebben az iskolában túl könnyen osztogatják az ötöseket. Iszonyatos dolog ez. Iszonyatos dolog. Most képzeljük el ezt a gyereket, bemegy a szobájába, mit csináljon? Ötösnél már nincs hatos. Tehát elérte a maximumot, és az se jó. Hány ilyen embert ismerünk? Aki egyfolytában dolgozik, egyfolytában szolgál, egyfolytában csinálja, egyfolytában tanul, csak mint a daráló, mint az álmokfutó, állj meg, pihenj. De hát még ezt nem csináltam meg, még azt meg kell csinálni, még ezt nem értem a végre. Mondom, jogod van pihenni is. Én nem lustálkodom, stb. Még Isten ügyében is elkövethetik sokan ezt a hibát. Azt gondolják, hogy ők csak akkor felelnek meg Istennek, hogyha éjt-nappal át éve dolgoznak. Láttam ilyen összeomlott lelkészeket. Hát ilyen az Isten. Ezt kéri tőlünk. Hát ő azt is mondja, hogy 6 napon át munkálkodjál, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Jézus nem sajnálta hajnalban az órát, hogy imádkozzon, és este az órát, hogy félrevonuljon. És nem derogált neki, ahhoz elmenjen egy esküvőre, vagy vendégségbe. És nem csak gürizett, hogy így mondjam, hanem ő szolgált, és azt örömmel és kiegyensúlyozottan csinálta. És akkor persze ezekből, miért nem csinálod te? Miért térsz el attól? És megindul a kritika. A harag, a düh, hogy más miért nem csinálja. És hát önbecsmérlés is, az állandó önostorozás, hogy még nem vagyok olyan jó, még nem vagyok méltó az Isten kegyelmére, még jobbá kell válnom, ez egy félelmetes dolog. Félelmetes dolog. A gyógymódja ennek a betegségnek egyedül csak az isteni kegyelem lehet, ami ingyenes és feltétel nélküli. A kegyelem szavát próbáltam a konkrét definíciót kiírni különféle könyvekből, önként adott, meg nem érdemelt, ki nem érdemelhető, nem lehet kiérdemelni, és viszonozhatatlan szívesség. Az ilyen ember, hogyha ajándékot kap, gyorsan azon gondolkodik, hogyan tudná visszaadni az ajándékot. Mert ki kell egyenlíteni a számlát. Nem tud ajándékot elfogadni. Mindig valami ostorozza, hogy dolgoknak ára van, azt meg kell fizetni, azt végig kell csinálni. Az ígéreteinek a rabságában él, pedig viszonozhatatlan, az isteni kegyelem ilyen. Hát az a férfi, aki 20 évig alkoholizált, hogy tudott ő megszabadulni, hogy nem tett érte semmit, csak a bűneit tette le. Hát ingyen kegyelemből. Ezt is látni kell, hogy ahhoz, hogy egy emberben átalakuljon, ezt tudatosítani kell, ezért nagyon jó valakivel erről beszélgetni. Ezért jó egy lelki barát, akivel úgy végigbeszélhetnék, és segítenének rajta. És Isten elégedett lesz minden kis lépéssel is. Nem azt mondja, még nem tartasz ott. Ő nem ezt mondja, mint ez az apa. De nézzünk szembe a problémával, vállaljuk a saját felelősségünket. Kérdezzük meg, hogy valóban meg akarunk-e gyógyulni. És a megbocsátás is egy alapvető nagy kérdés. Itt erről már volt szó, a megbocsátás kérdéséről. Talán pár dia erejéig. Nagyon sokan nem tudják elfogadni a megbocsátást, és ezért nem tudnak megbocsátani. Máté 18. evangélium részében mondja Jézus azt a példázatot, ezt nem olvasom fel, csak mondom a lényegét. Egy szolgáló, aki 10 000 talentummal volt adós, és amikor az Úr elengedte a kérésére ezt az adósságot, ami bűneink jelképe, vagy megkötözöttségeink jelképe, mondhatnám ez a 10 000 talentum, akkor ez a szolga kiment, és elkezdte folytogatni az ő szolgatását semmi pénzért, és végül börtönbe juttatta. Hagyj kérdezzem meg, miért nem tudott úgy cselekedni ez a szolga az ő adósával, mint ahogy vele cselekedtek? Nem tudom, meg tudjuk-e fejteni, nem tudom, hogy mennyire jó a kérdés, hogy miért nem tudott úgy cselekedni ez a szolga, ahogy vele cselekedtek. Tessék? Nem hitte el, hogy elengedték neki. Mit mondott? Azt mondta, majd megfizetem. Majd visszaadok. 10 000 talentum, tudják mennyi az? Egy talentum 34 kg ezüst vagy arany. 10 000-szer 34 kg ezüst vagy arany. Több vagonnyi arany mondjuk. Hogy lehet ezt megfizetni? Mivel? Kapálással? Tehát ez megfizet, ez viszonozhatatlan kegyelem, amit kapott, nem hitte el, nem tudta befogadni. Csak az ember tud megbocsátani, és úgy cselekedni, hogy vele cselekszenek. Ha elhiszi, hogy megbocsátott neki az Isten, utána tud ő is megbocsátani. Ezért kell elfogadnunk a Teremtőtől a megbocsátását. Ő azt mondta, hogy egy nap 77-szer, 7-szer, 77-szer is meg lehet bocsátani. Sokan reménykednek abban, csak itt a vastagot olvasom, hogy a saját cselekedeteikkel kiérdemlik Isten kegyét. Pedig Isten kegyelme ingyen ajándék. Sokan a jó cselekedeteikben bíznak. Ezért másokkal szemben követelődzők és könyörtelenek, és állandóan kritizálók. Mert őtőlük is várnak valamit, amit teljesíteni kell, hiszen ha én csinálom, csinálja ő is. És elvárásaikkal vannak tele. És hát az egyik legszomorúbb dolog, amikor az ember önmagának sem tud megbocsátani. Sok embertől hallottam, hogy soha nem fogom magamnak megbocsátani, ahogy az anyukámmal bántam. Meghalt, nem tudom jóvá tenni. Amíg élek, ez fog engem a sírba is vinni, mindegy, de én akkor se bocsátok meg magam. De hát, ha a Teremtő megbocsát nekünk, akkor miért akarunk mi a helyébe lépni? Ha ő kegyelmet gyakorol fölöttünk, akkor miért akarunk magunknak ítélői lenni? Ezzel Krisztus helyébe lépünk, és önmagunkat ítéljük el. Ez nem helyes. És mögötte még van valami, nagyon érdekes dolog van mögötte. A saját személyével nem tudja összeegyeztetni azt, amit tett, mert magáról jobbat gondolt, mint ami valójában. És a bibliai önismeret szerint mi magunkról nem túl sok jót gondolhatunk, sőt, tetőtől talpig nincsen bennünk épség. Az emberi természetünk teljesen romlott, és bármi rossz kijöhet belőlünk, egy igazán biblikus önismerettel rendelkező ember nem lepődik meg önmagán, hogy milyen szörnyűségek vannak benne. Ha más nem a képzeletében, a gondolataiban, a vágyaiban, potenciális gyilkosok és rablók vagyunk a lelkünk mélyén. Ez nem azt jelenti, hogy legyünk is azok, de az emberben ott fészkelnek ezek a genetikai hajlamok. Nem kell ilyenné válnunk, mert Krisztus kegyelme által nem szükséges, hogy ezek kijöjjenek, de lehetőség szerint mi bármit megtehetünk rosszat, mint ahogy meg is tesz az ember. Számtalanszor láttam, hogy olyan emberek, akik magukról nagyon jót képzeltek, olyan helyzetbe kerültek, katonai század, egyetemi század, Zemplénagárd, orosz határ, katona voltam, ülünk a teherautóba 16 órai fagyos teherautózás után. Leállítanak az orosz határnál fegyveres katonák, ötönként jelentkezőt kérünk, egy dezertőr itt járkál a határnál, 3 napja keresek, unjuk az egészet, éles kilpisztolyt kap, felszólítás nélkül lelőheti. Mondom, rossz helyre jöttek magamban, ez egyetemi század. Itt intelligens emberek, akik tanulni akarnak, akik érettségiztek, hát ezek nem embert ölni akarnak. Ez volt életem első nagy tapasztalata, ilyen téren. Mit gondolnak, hányan jelentkeztek? 40-en voltunk a teherautóban. 16-an. Magyarul lefordítom, 16-an jelentkeztek arra, hogy egy embert megölnek. Már unták már a fagyos utazást. 19 éves fiatalok. Gimnáziumban érettségizett fiatal. Garanciát kellene vállalni arra, hogy soha többé nem követi el, és nem vállal, nem tud garanciát vállalni, mert önmagában csalódott, és utálja önmagát. Pedig önmagunknak is meg kell bocsátanunk. A megbocsátás gyógyít, éljünk vele ezzel a hatalmas ajándékkal. Igen, itt ezzel kapcsolatban csak a szavakat idézem, hogy tulajdonképpen az embernek van egy beteges eszményi énje, amit magáról gondol, hogy milyennek kéne lennie, vagy amit ő magáról elképzel, hogy mi az, aminek meg kell felelni, de önmagáról alakítja ki ezt a képet, de ez egy beteg dolog. És ennek a módszerei a halogatás, önostorozás, önlebecsülés és állandó belső vezeklési kényszer. Nem megyek tovább, nem akarom ezt hosszan. Hogyha például konfliktusra vetíti ki, mindig jóba kell lennem mindenkivel. Nem törvényszerű, hogy mindig jóba kell lenni mindenkivel. Jézus azt mondta, hogy jaj nektek, ha mindenki jót mond felületek. Eszményén és a boldogság. Nekem mindig boldognak kell lennem. Keresztények közön. Én nekem mindig boldognak kell, mindig örülnöm kell, mert én keresztény ember vagyok. De ez így nem igaz, mert Pál azt is mondta, hogy sírjatok a sírókkal, de örüljetek az örülőkkel. És Jézus sírt is, haragudott is, szomorú is volt, a legmélyebb poklokat megélte a lelkében, és elhagyatottságot, és a rettenetet, és vért izzadt, és úgy örült, mert énekelt is. Tehát neki gazdag skálája volt az érzelmi világának, és nem tagadta le. A valódi én, az Isten által tervezett személyiség vagy én, az életünk, és ezt kell elnyernünk. Ez a valódi én, ezzel kell szembenéznünk, és ezt kell megragadnunk, mert Jézusi példa alapján ő minden átélt, mindenfajta érzelmi megnyilvánulást és nehézséget. És ez győzhet az életünkben a hamis kép felett, ezért fontos megismernünk azt a gondolkodásmódot, ahogy a Teremtő gondolkodik rólunk, és szeretne, hogy kiteljesedjen a mi életünk, és helyes, reális önismerettel rendelkezzünk. Megszabadít a hamis kötelességtudattól, a másoknak való megfelelés kényszerétől, a görcsös igyekezetektől. Igen, ezt mondtam, és ezzel zárom az előadást, hogy lássanak egy olyan embert, aki tényleg megkötözötten éli az életét. Johnny Ericssonról nem tudom, hallottunk-e erről a fiatal asszonyról, aki fiatal korában egy súlyos balesetnek a következtében megsérült. Fiatal, szép és életerős Johnny Erickson egy nap sziklának ütközött, amikor beugrott egy tóba. Súlyos balesete következtében mind a 4 végtagja lebénult. Ma már képes arra, hogy szájában tartott ecsettel képeket fessen. Könyvei az életéről szóló film nyomán tanúságtétele világszerte ismerté vált. Mikor Johnny egy éjszaka rádöbbent kétségbeejtően reménytelen helyzetére, könyörgött a barátnőjének, hogy adjon neki valami gyógyszert, hogy meghalhasson. Mikor a barátnője erre nem volt hajlandó, ezt gondolta magában. Önmagamtól még meghalni sem vagyok képes. Johnny élete sokáig pokol volt, lelkét fájdalom, harag és keserűség járta át, bár a teste érzéketlen volt. Idegei egész testét átható fájdalommal hálózták be. Ez így ment 3 éven keresztül. Ez aztán megkötözöttség, nem? Totál kétségbees, és még meghalni se tud magától. Egy éjszaka azonban drámai átalakulás ment végbe benne. És attól kezdve Johnny azzá ragyogó szépségű keresztényé vált, akinek ismerjük. Legjobb barátja Cindy volt mellette, és kétségbe esetten törte a fejét, hogy mivel önthetne lelket belé. Minden bizonnyal a Szentlélek sugallatára tört ki belőle: Johnny, Jézus tudja, hogy mit érzel. Nem csak te bénultál meg, ő is megbénult. Johnny értetlenül nézett rá: Cindy, miről beszélsz? Emlékezz csak, amikor a keresztre szegezték. A korbácsütésektől sebes volt a háta, ahogy néha a tiéd is kisebesedik. Ő is biztosan megmozdulni akart, hogy változtasson a testhelyzetén, és áthelyezze a súlypontját, de moccanni sem tudott. Johnny, ő tudja, hogy mit érzel. Cindy szavai szíven találták Johnnyt. Korábban soha nem gondolt még erre, hogy az Isten fia is érezte azt az egész testét átható gyötrelmet, hogy az Isten fia is átélte azt a reménytelenséget és kiszolgáltatottságot, amitől ő szenved. Később így emlékezett vissza erre az időre: Isten hihetetlenül közel volt hozzám. Megtapasztaltam, hogy a barátaim és a családom szeretete milyen sokat jelent, és ekkor kezdtem megérteni, hogy Isten is szeret. És mivel be tudta fogadni a szeretetet, ezért meg tudott bocsátani önmagának is. És megújult az élete. És megértette azt, amit a Biblia így mond, hogy ő megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, de nem követette a bűnt. Őt is arcul csapták. Az anyja nem értette meg. A testvérei ellene fordultak. A barátai elárulták. A tanítványa elárulta. És soroljam tovább. Megkorbácsolták. Olyan elhagyatottságot élt át, amit soha senki nem élhet át. Mert az atyától való totális elhagyatottságot átélte, és az atya haragját hordozta, mert azonosult a bűneinkkel. Az összes megkötözöttség gyökerében az elhagyatottság és magányérzet és a kiszolgáltatottság érzése áll, és az emberi vak, önző megoldási képlet, a szer az lényegtelen. Ez a dolog lényege. És itt kell gyógyítani az embert, azzal az emberrel beszélgetni kell, nem az alkoholról kell leszoktatni, hanem meg kell vele találtatni a gyökér problémát, és visszavezetni a Teremtőhöz. És akkor, ahogy Johnny is meg tud változni, és egy újjászületett ember lehet. Én is ismerik egy ilyen embert, itt a közelünkben lakik, aki egy motorbaleset következtében lebénult, és akkor született újjá. Többen ismerjük őt. Kenyeret szokott itt sütni. Kedves hallgatók, érdemes ezeken elgondolkodni, magunkat megvizsgálni, ezek fényében is a szabadságot elnyerni, mert van szabadulás. Köszönöm a figyelmet, türelmet.